Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és így könyörögjünk a 345. dicséret szavaival, énekelve és imádkozva ezt a csodálatos éneket. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Hajtsuk meg fejünket, így helyünkön maradva, testvérek, és tárjuk ki a mi szívünket az Úr előtt. Urunk Istenünk, hálás a szívünk ezért a csöndes estéért, amikor ismét az ige fölé hajthatjuk fejünket, és köszönjük, hogy amikor azt énekeljük, hogy kitárjuk előtted a szívünket, akkor engedd, hogy legelőször is arra gondoljunk, hogy igazából te tártad ki a szívedet nekünk. Te jöttél utánunk, és te küldted a te egyetlen fiadat erre a világra, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Bocsáss meg, Urunk, hogyha egész nyugodtak vagyunk a mi bűneinkben, és hogyha nem vesszük komolyan, hogy a meg nem bocsátott bűn az olyan, mint egy hatalmas teher a fejünk fölött, amely bármelyik percben agyonnyomhat bennünket. Bocsáss meg, hogy egészen nyugodtak vagyunk sokszor, anélkül, hogy ezt rendeznénk, anélkül, hogy eléd állnánk, anélkül, hogy megszomorodnánk a megtérésre, de köszönjük neked azt a kegyelmet, amely igét küld nekünk, hogy az ige által a te dicsőséget felragyogjon, és a te kegyelmet tündököljön. Ezt kérjük tőled ma este is, Jézus Krisztusért, ami drága megváltónként, a te szent fiadért, aki az övéit vérén megváltotta. Hadd legyen ez személyessé a mi számunkra, hadd tudjuk elmondani, hogy aki engem vérén megváltott. És köszönjük, hogy abban a boldog bizonyosságban lehetünk, hogy te nem fordulsz el tőlünk, te meghallgatsz és komolyan veszel bennünket, és felemelsz és új erőt adsz nekünk, bűnbocsánatot és eltörlöd a mi álnokságainkat. Ezért kérünk, hogy ha hozzád térünk, akkor kegyelmezz nekünk, és ennek örömében részeltess bennünket, hogy újongjon a mi szívünk és a mi életünk benned és neked. Amen. Testvéreim, Isten igéjét a Sámuel második könyvéből olvasom, a 12. vers 7., 8., 9. és 13. verséből. A megnevezett helyen így van megírva Isten írott igéje. És mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izraelnek Istene, én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből. És neked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit a te kebeledbe, ennek felette néked adtam Izraelnek és Judának házát, és ha még ez kevés volt, ezt s ezt adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, amely utálatos ő előtte? A hitteus Úriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül, magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Mondta azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. És mondta Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Kedves testvérek, ezt az igét helyezte Isten a szívemre, több ok miatt is, de szeretném úgy elétek hozni, hogy csak nagyon röviden szólok az előzményekről, hiszen gondolom, hogy az itt levő testvérek mindannyian tudják, hogy mi történt ezelőtt a találkozás előtt, mielőtt Nátán találkozott volna Dáviddal, és lefolytatják ezt a beszélgetést arról, hogy mit tett Dávid, mit adott neki Isten, és mi lesz annak a büntetése, amit ő tett. Tudnélik, a hitteus Úriást megölette, és feleségét elvette feleségül, mert megtetszett neki már hamarabb. Aztán Dávid bevallja, hogy vétkeztem az Úr ellen, és erre hallja a feloldozást, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Azért olvastam ezt az igét, testvérek, mert az elmúlt időkben többekkel beszélgettem, és mindig elő és előjön az a nagy bibliai igazság, amit mi jó lenne, hogyha komolyan vennénk, hogy a hívő embert Isten kegyelme nem hagyja benne a bűnben. A hívő ember is beleesik abba a bűnbe, amiben beleesnek a hitetlenek vagy a világ fiai. Elmondhatjuk, hogy Dávid király sem volt különb sokkal, pedig ő ismerte az Urat, szerette az Urat, és mégis amikor meglát egy szép asszonyt, akkor mégis elgyengül ez a nagy király, és megszereti, és addig megy, és fondorlatos trükkökkel, csellel, mégis megszerzi magának azt, amit akar. De Isten odaküldi hozzá Nátán prófétát, testvérek, aki mond neki egy példabeszédet, egy bárányról, meg több bárányról, arról, hogy akinek egy báránya volt, attól elvette az, akinek sok volt, mert vendégei jöttek, de akinek sok volt, nem akart levágni közülük egyet, hanem elvette a szegénytől azt az egyet. Dávid teljesen felmordul, és azt mondja, hogy halálfia az ilyen ember, és Nátán próféta azt mondja, hogy te vagy az az ember. Nagyon érdekes, testvérek, a Bibliának ez az üzenete, hogy oda megy a próféta. Tudnilik, nem csak az igaz a Bibliából, hogy a hívő embert Isten kegyelme nem hagyja benne a bűnben, hanem az is igaz a Szentírás alapján, hogy a hívőt is bűnbánatra kell hívni. Tehát nem csak a hitetlennek szól az, hogy bánd meg a bűnt. A hívőnek éppen úgy szól, testvérek, mert az Isten nem hagyja benne őt a bűnben, és leleplező szeretetében ő bűnt megítélő, felfedő és eltörlő gazdagsága nyilvánul meg. Tehát Istennek ebben a feddésében, leleplezésében megnyilvánul a bűnt megítélő, felfedő és eltörlő gazdagsága. Az a történetben a megdöbbentő, testvérek, nem csak az, hogy Dávid mit tesz. Az is megdöbbentő nyilván, de az is megdöbbentő, hogy mennyire nem ismeri fel Dávid a bűnt. Mennyire vakká tette őt a sátán, mennyire vakká tehet bennünket ez a világ, a kívánság, a vágy, és majdnem azt mondom, hogy a bűnt az ember szinte természetesnek veszi. Lehet, hogy a világ szemében ez nem bűn. A világ szemében abszolút nem bűn. De nem az a kérdés, hogy valami mi a világ szemében, vagy mi a másik embernek a szemében, hanem az, hogy az Isten szemében mi az. Az, hogy ő hogy ítéli meg. Az, hogy ő mit lát benne. És mi arról az Úrról beszélünk, aki angyalaiban is talál hibát, mondja az írás. Hát még bennem és bennünk. Nemrégen történt és hallottam valakiről, közvetetten tudom csak, én nem láttam, hogy valaki, aki az Urat ismerte, otthagyta a családját, mert megszeretett valakit, előfordul ez sokszor, megszeretett valakit, otthagyta a feleségét, a gyerekeit, elment ezzel az asszonnyal, és az a megdöbbentő, hogy feltették magukat a Facebookra, lehet ez is nem, ezért is nem láttam én, mert azt nem nézem. Feltették magukat a Facebookra, és ilyen bejegyzések jöttek az ő számára, szintén olyanoktól, akik ismerik, vagy ismerniük kellene az Urat. Persze lehet, hogy nem ismerik, csak ismerniük kellene. És ilyen kommentek jöttek, hogy de jó látni benneteket. De jó látni, hogy megtaláltátok egymást. De jó, hogy boldogok vagytok. Én egészen meg voltam döbbenve, testvérek, hogy itt tartunk. Itt tartunk. Azért Nátán nem azzal ment oda Dávidhoz, testvéreim, hogy de jó, hogy megtaláltad a boldogságot, de jó, hogy ezt az asszonyt elvetted, hát így kellett ennek lennie. Hát lehet, hogy Úriás mellett nem is volt olyan boldog, te meg boldoggá fogod tenni, hát mégiscsak királyné lett. Hol van az ma már, testvéreim, hogy egy Nátán, az Isten küldöttje, lehet, hogy én, vagy lehet, hogy te, akit az Isten lelke felindít, oda megyünk egy atyafihoz, egy testvérhez, aki vétkezett, aki bűnben van, és szeretettel, de határozottan mégis képviseljük azt, hogy te vagy az az ember. És mi nem aláírjuk, amit cselekedtél. Cselekedett valaki, mi nem örülünk neki, mi nem elfogadjuk, hanem mi annak az Istennek a követei vagyunk, aki gyűlöli a bűnt, aki megítéli a bűnt, aki ki akar hozni bennünket is állandóan, újból és újból, ki akar hozni, ki akar menteni bennünket a bűnből. Oda megy és azt mondja, te vagy az az ember. Nagyon érdekes az ígében, testvérek, hogy Isten mire hivatkozik először. Szóval nem is azzal kezdi, hogy Dávidot leleplezi. Nem is azzal kezdi az Úr Nátán próféta által, hogy mit csináltál te, és ki vagy te, hanem tudjátok, mivel kezdi Nátán azzal, hogy bemutatja, hogy kicsoda a mi Istenünk. Hogy ki ő. Mert testvéreim, majd ez lesz az első lépése a bűnbánatunknak. Mindig ez a bűnbánatnak az első lépése, hogy meglátom, hogy ki az Úr. Nem az a lényeg, hogy ki vagyok én, mit tettem én. hanem az, hogy ki ő, mit tett ő. Figyeljük meg, hogy mivel kezdi Nátán, azt mondja, hogy én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett. Megszabadítottalak téged a Saul kezéből. Neked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit. Ennek felette néked adtam Izraelnek és Júda házát. És ha még ez kevés volt, ezt adtam neked. Hol kezdődik a szívünkben a bűn? Ott, testvérek, hogy valami kevés. Nem ott kezdődik, hogy valami kevés. Ahogy az ige mondja, hogy ha ez kevés volt. Hát Ádám és Éva nem úgy esett bele a bűnbe, hogy a sátán azt mondja nekik, hogy ez, amit az Isten adott, ez kevés. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy ne egyetek a kert egy fájából, sát. Ilyen szűk markú, ilyen szűk keblű a ti istenetek. És Ádám és Évának a szívében ugye felgerjed ez, hogy igen, kevés. És szakítanak, hogy nekem az kell. Azért mondom, testvéreim, mert ugye itt a szív indulatánál kezdődik a bűn. Mikor az ember úgy gondolja, hogy valami kevés. Nekem kevés az, akit adtál mellém. Nekem kevés a házastársam. És azért nézek valami után. Nekem kevés a fizetésem, ezért hát valahogy meg kell élni. És akkor azt mondjuk, hogy nekem kevés az egészségem. Hát akkor igénybe veszek mást is. Akkor elmegyek a kuruzslóhoz is, vagy a csontkovácshoz is. Mindegy, csak valaki segítsen. Nekem valami kevés. És Isten mit mond? Hát nem adtam volna neked. És ha még ez kevés volt. Hát Dávid, elhalmoztalak az én javaimmal téged. Mire hivatkozik Isten, testvérek? Arra, hogy mit adott ő. És még adott volna. És még adott volna. Olyan jó, hogy nekünk olyan urunk van, az egyik énekben énekeljük, de nem csak ének szól róla, hanem az ige is, hogy úgy szeretem azt az éneket, az egyik sorára emlékszünk, te szükségim beteljesíted, mert Jézus hozzád utat készített. Nekünk olyan Istenünk van, aki beteljesíti a mi szükségeinket. Lehet, hogy nem a kívánságainkat elégíti ki, de a szükségeinket azt be fogja teljesíteni. Mert nekünk gazdag Istenünk van. Tehát Isten magára hivatkozik először. Mit adtam neked? Aztán figyeljük meg, hogy mi a következő. Még mindig nem azt mondja, hogy mit csináltál, Dávid, hanem azt mondja a 9. versben, miért vetetted meg az Úrnak beszédét? Miért vetetted meg az Úrnak beszédét? Olyan rettenetes szó ez, hogy megvetni. Hogy tulajdonképpen, ugye Jézus mondja az új szövetségben, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. A bűn az, hogy nem hisznek. A bűn az, hogy megvetjük az Úrnak a beszédét, az Úrnak a szabályait, áthágjuk, az Úrnak a rendeleteit. Ugye? Mindig ott kezdődik a bűn. Megvetetted az Úrnak beszédét, pedig az Úrnak beszéde tökéletes. Megvidámítja a szívet. Az Úrnak beszéde tökéletes. Az Úrnak törvénye jó. Most valaki a konfirmandus órán kérte, hogy énekeljük ma a 119. Zsoltát, a másik konfirmandus meg az első Zsoltát. Na mondom, nagyon jó, ugyanarról szól mind a kettő. Aztán meg is tanultuk az első Zsoltárt. Hogy boldog az, aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után. És ugye van az egyik sorában az van, hogy az Úr törvényében van gyönyörűsége, az Úr beszédében. Megvetetted az Úrnak a beszédét. Hát amikor Ádám és Éva vétkezik, nem ezt tették, testvérek? Megvetették az Úrnak a beszédét. Hogy a kertnek egy fájából ne egyetek. És itt kezdődött, hogy nem vették komolyan az Úrnak a beszédét. Én vallom azt, testvérek, hogy az Úr beszédét azt úgy kell komolyan venni, mint ahogy a kressz szabályokat komolyan kellene venni az embernek. És ahol a kressz szabályokat nem veszik komolyan. Ahol mondjuk nem tudják a jobb kéz szabályt. Itt mellettünk még ezt a fekvő rendőrt le nem tették, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt a buckát, ezt a bosszantót, mert ez nekünk inkább csak ilyen bosszantó, de míg le nem tették, mi állandóan csak azt hallottuk, reggeli, ebéd, egy nagy durranás, egy nagy csattanás, na, megint egymásnak mentek. Hát a jobb kézszabályt be kell tartani. Nem, mindenki azt hitte, hogy neki van elsőbsége. Mindenki azt hitte, hogy mehet. És bizony nagyon sok balesetek voltak ezeken az utcákon, nekem is nagyon meg kellett szokni, mert mifelénk nem volt ilyen soha, ott mindig tábla van, hogy melyik az alárendelt út, kinek van elsőbségadási kötelezettsége, úgyhogy én is itt alig csak kapkodom a fejem. De van egy jogkész szabály. Az Istennek van egy szabálya. Isten nem azért adta, hogy mert ő ezt kitalálta, hanem az, hogy bennünket védjen, hogy ne történjen baleset. Azt mondja, megvetetted az Úrnak a beszédét. Minden bűn ide vezethető vissza, testvérek. Amikor az ember cselekszik abból, hogy az Úrnak a beszédét megveti, az, hogy nem aszerint jár el, az minden ide vezethető vissza. Megvetni az Úrnak a beszédét. Majd nézzük meg, mikor készülünk az Úrasztalához, hogy mi hogy állunk ezzel. Mi mennyire vesszük komolyan az Úrnak a beszédét. Hogy amit Jézus parancsol, amit elrendel, amit kér, amit előír, én aszerint akarok élni. A 119. Zsoltárnak, ha már szó volt róla, eszembe jutott egy nagyon kedves igéje. Azt mondja, szívembe rejtettem a te beszédedet, és hogy folytatódik? Hogy ne vétkezzem ellened. Tehát hova vezethető vissza a mi bűnünk? Oda, testvéreim, hogy nem rejtettük eléggé szívünkbe az Úrnak a beszédét. Amikor Ádám és Éva vétkezik, arról azt írták annak idején a reformátorok, hogy na ez volt a baj, hogy ilyen lazán vették az Istennek a beszédét, az Istennek a szavát. Ilyen lazán. A bűn mindig innen sarjad. Lazán kezdjük el venni az Istennek a beszédét. Nem kell azt annyira komolyan venni. Nem kell ahhoz annyira ragaszkodni, de azt komolyan kell venni. Mert különben jön a baleset. Vagyis az igének a komolyan vétele megóv bennünket hamis útjainkról. Az igének a komolyan vétele meg akar óvni bennünket a hamisságtól, a bűn cselekvésétől. Mert az Úr beszédei tiszta beszédek. Azt mondja utána Nátán Dávidnak, a hitteus Úriást fegyverrel ölted meg. Pedig tudjuk, hogy a világ előtt nem Dávid ölte meg, hanem megölette. Kiadott egy parancsot, állítsátok az első sorba. De ott volt mögötte a szándék. És az Isten úgy veszi, hogy te ölted meg. Dávid. És Dávid, testvérek, olyan érdekes, hogy nem is kezd el magyarázkodni. Mikor már észreveszi, hogy igen, én vagyok az az ember, akkor nem is kezd el magyarázkodni. A hitteus Úriás feleségét fegyverrel ölted meg. Szóval, testvérek, olyan jó, hogy az Úristennél nem úgy van, hogy csak úgy általánosan mondja, hogy bűnös vagy. Az Úristennél nem úgy van, hogy csak úgy általánosan loptál, csaltál, hazudtál, paráználkodtál, mondjuk, vannak kategóriák, hanem az Úristen, amikor beszél veled, akkor mindig komolyan, mindig konkrétan elmondja, hogy mit vétettél. Mindig néven nevezi a bűnt. De Isten mindig jól lát, mindig, mindent jól tud. Van az az ének, ismeritek, hogy Uram, te jól ismersz engem. Mindent jól lát a szemed. Valamit gondol a szívem. Jézus, amikor a tanítványokkal megy, látta a gondolataikat, érezte a gondolataikat, hogy miért gondoltok gonosztati szívetekben. Ugye, ezt senki nem hallotta, senki nem volt cselekedett mögötte. De nem baj, de már ott volt az indulat, már ott volt a vágy, már ott volt az, ami az Isten szemében tisztátalan. Olyan jó, testvérek, meglátni azt, hogy ha Dávid erre volt képes, akkor én se vagyok mentes. Akkor én is vigyázzak. Ha Dávid elbukott és elesett az engedetlenségben, akkor vigyázzak nagyon, mert én se vagyok erősebb, én se vagyok különb, én se vagyok más. Az én szívem sem különb, mint a Dávidnak a szíve, testvérek. Pontosan számon van tartva. Mondta azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Olyan jó, hogy elhangzik ez a mondat, testvérek, és olyan jó, hogy a Bibliában látjuk, hogy mi lett ennek a következménye, mikor Dávid megírja a Zsoltárt, és imádkozik úgy, hogy de mossál meg engem, Uram. Fehérebb leszek a hónál. Add vissza a te szabadításod örömét. Az engedelmesség lelkével támogass engem. És Dávid nem megharagszik Nátára, nem elküldi, hanem azt mondja, hogy vétkeztem az Úr ellen. Igaza van az Úrnak. A bűnbánat, úgy érzem, testvérek, mindig itt kezdődik, hogy Istennek igaza van. És nem az, nem nekem van igazam. És nem tudom megmagyarázni. És Dávid nem is akarja megmagyarázni, figyeljük, hanem azt mondja, hogy vétkeztem az Úr ellen. És erre hallja azt, hogy az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Azért mondtam a testvéreknek, hogy muszáj volt ezt az igét egy kicsit elővenni, mert a Bibliából én úgy látom, és azt képviselem, hogy a hívő embert az Úr nem hagyja benne a bűnben. Tehát a hívő ember is vétkezik, mert azt mondja János apostol, ha azt mondanánk, hogy nincs bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat. A hívő ember is elesik, a hívő ember is vétkezik. A legnagyobb baj az nem ez, hanem az, hogyha a hívő ember nem akar kijönni a bűnből. Nem akar kijönni, nem jön ki a bűnből, hanem benne marad az engedetlenségben. És én akármilyen megdöbbentő, én azt mondom, hogy akkor én megkérdőjelezem, hogy ő valóban az Úré-e, valóban újjászületett hívő keresztjéne. Hogyha valaki megmarad a bűnben, mert akkor tudnilik, ezt kérdőjelezzük meg. Mert a Szentírás azt mondja, hogy a hívő embert Isten kivonja, az ő gyermekét kivonja a bűnből, nem hagyja benne sokáig a bűnben. Eltelhet néhány nap vagy hét, de küld egy Nátán prófétát, küld egy igét, küld egy figyelmeztetést, küld egy példabeszédet, mint itt Nátánon keresztül, küld egy atyafit, és lelepleződik, és leleplezi az Isten. Hogy nem tudsz más mit csinálni, csak azt, hogy igen, én vagyok az. Vétkeztem az Úr ellen, egyedül ellene vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz az ő szemei előtt. És a hívő ember, testvérek, onnan látszik, hogy valóban hitben van, hogy azt a bűnt azt fel fogja számolni, azzal a bűnnel harcolni fog. Nekem volt valaki, aki le akarta a torkomon nyomni azt itt a gyülekezetben, hogy hát Isten neki, hát azt a nyomorúságot, azt a bűnt adta, neki ezzel kell együtt élni. Mondom, az én Bibliámban ilyen nincsen. Hogy Isten adott volna valami bűnt, amivel együtt kell élni. Az én Bibliámban csak ilyen történetek vannak, és remélem a testvérek Bibliájában is csak ilyen történetek vannak, amely arról szólnak, hogy Isten a bűnt meg akarja bocsátani. Hogy azért kellett jönni Jézus Krisztusnak, hogy a bűnnek legyen megoldása. Nem azért, hogy valaki benne maradjon a bűnben. Az lehet, hogy vétkezik, de egyrészt onnan ki akar jönni, azzal a bűnnel, vagy azzal a bűnös természetével harcolni fog, és ha újból elesik, újból fel fog állni. Ha újból beleesik Isten, újból kivonja. Nem szűnik meg utánunk járni, és nem szűnik meg ebből megtisztítani. Én szeretném mondani a testvéreknek, hogy a hívő ember az ilyenkor nem fordul el az Isten igéjétől. Nem fordul el, nem veti meg az igét, hanem belekapaszkodik abba, hogy ez az íge táplál engem, ez az íge ad nekem életet, ez az íge fog engem kihozni, ez olyan, mint az utánam dobott, mint a fuldoklónak utána dobott mentőv, hogy ebbe bele kell kapaszkodni. Ebbe bele kell kapaszkodni, és én belekapaszkodok. Milyen csodálatos itt, testvérek, hogy a hívő feláll a bűnből. Az újjá nem született, az meg benne fog maradni. Sajnos az benne fog maradni. Csinálja tovább, vétkezik tovább, sokszor azt látom, hogy nem is probléma neki. És kiderül, hogy ha esetleg itt volt köztünk a gyülekezetben, hát ilyen pártoló tagként, vagy szimpatizánsként volt itt közöttünk, de nem úgy, mint Isten országában testvér. De nem úgy, mint Jézus Krisztus által megváltott atyafi. Innen szűrd le, testvérem. Le lehet szűrni, ha vétkezünk. Az öreg János apostol mondja, ugye, és szeretteim, ha vétkezünk. A hívő mibe kapaszkodik? Hát, hogy van szószólónk az atyánál. Jézus Krisztus. Hogy nem csak elrendezte a bűnömet, hanem az atyánál közben jár érettem. Közben jár érettünk. Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Tudnélik, testvérek, ennyiből áll a bűnbocsánat. Azt mondták a reformátorok, hogy a bűnbán, a megtérésben, az Úrhoz való újbóli megtérésben, mint itt most Dávid életében látjuk, két elem feltétlenül, hogy szükséges a megtéréshez. Az egyik a bűnbánat, a másik a hit. Az egyik a bűnbánat, a másik meg az a hit, hogy ő biztosan elfogad. Hogy ő neki biztos így is kellek. Nem kell meghalni a bűnben, nem kell elveszni, nem kell benne maradni, mert az az Isten, aki szeretett bennünket, Jézus Krisztusban mindent megtett azért, hogy bennünket onnan kivonjon. Elég hozzá egy íge, mert tudnélik, az alapján tudunk hinni, abban tudunk hinni, hogy az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. De aztán kitalálnak ilyeneket az emberek, hallom néha ilyeneket, hogy fel kell sorolni, le kell írni, ha valami nem jut eszedbe, bűn az ott marad. Ezek a Bibliában ilyenek nincsenek, ezt emberek kitalálták. A Bibliában az van, hogy mihelyt valaki kimondja, vétkeztem az Úr ellen, mit mondnátán? Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. És azonnal részesíti a bűn bocsánat örömében. Ezért, testvérek, a bűn bánat a szomorúságot okoz egyrészt. Tudnék, az újjá született embernek mi okoz a bűnben szomorúságot? Nem az, hogy megbántottam a fele barátomat, hanem azt, hogy megbántottam az Urat. Ez a legnagyobb szomorúsága a hívőnek, hogy azt az Istent, aki ennyi mindent adott neki, aki iránt hálával tartoznék, mert hálával tartoznék, azt én még nem hálás szívvel körülvettem, hanem megbántottam. Őt bántottam meg. És tudjátok, úgy van, hogy akit szeretünk, akit nagyon szeretünk, az nagyon bánt, hogyha megbántjuk. Azt nagyon bánt, hogyha megbántjuk, ha valakit nagyon szeretünk, nem? Hogyha valaki az Urat nagyon szereti, akkor azért nem fog benne maradni a bűnben, mert tudja, hogy ezzel nem az ő tetszésére jár, ezzel nem az ő dicsőségét fogja munkálni, hanem sokkal inkább meg fog botránkoztatni. Embereket nem tud hozni Jézushoz, hanem inkább taszítani fog Jézustól, és ezért komolyan veszi az igét, vétkeztem az Úr ellen. Nem kell itt nagy tortúra ehhez, testvéreim, hogy valaki az Isten igéjének a hatására, mert én vallom, hogy ez mindig Isten igéjének a hatására történik, a Szentlélek ereje által, az ige figyelmeztető szavára, elég annyit kimondani, hogy vétkeztem az Úr ellen. Ebben benne van a hívő embernek Isten előtti alázata, Isten iránti szeretete, és a bűnből való szabadulásának a vágya. A hívő ember onnan menekülni akar. Onnan szabadulni akar. Gyerekkoromban, vagy fiatal koromban mindig, ha földdel kellett dolgoznom valamit, Hát ugye szoktam mondani, én ott születtem, ahol a burgonyát felfedezték, viccesen, és mi is sokat foglalkoztunk burgonyával, hát tudják a testvérek, hogy az földes, és a én kezemben, ha föld volt, akkor azt nem bírtam. Főleg, ha oda száradt a homok rá, vagy a föld, azt abszolút nem bírtam, úgyhogy én mindig úgy mentem dolgozni a kertbe, hogy vittem magammal egy locsoló, vagy egy vödör vizet. És akkor mindig újból bele, megmostam, beledugtam a kezem, nem baj, csak ne legyen rajta. Ki nem állhatom, ha rajta van az a száraz homok, rászáradt föld, én állandóan mostam. Mindig mondták nekem a falusiak, hogy na de hát ne csináld, hát még attól rosszabb lesz, még attól nem érdekel engem, én nem bírok úgy élni. A hívő ember valahogy így van a kosszal, a bűnnel, nem tudok úgy élni. De Jézus szelíd szavát hallom. Mert tudom, hogy szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden bűnömet. És én csak várom, hogy majd rám tekint, szelíd szemed, Úr Jézus. Éppen ezért kívánom, hogy így állj az Úr elé verem együtt. Valóban engedünk mi az ő beszédének? Valóban ki akarok jönni abból, amiben benne vagyok? Valóban elhiszem azt, hogy Jézus Krisztus ezért eleget tett? Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Tehát már el van rendezve. Úgy is lehet fordítani az új szövetségben azt az ígét, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid, mikor Jézus elé odaviszik az asszonyt, még egy szót se szól az asszony. Nem, hogy ott megvallaná, meg bevallaná, meg nem tudom, mit csinálna, felsorolná. Jézus azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid, és ezt úgy is lehet fordítani, hogy a te bűneid el vannak rendezve. És én testvérek, azt hiszem, hogy ez a legnagyobb evangélium, hogyha ezt komolyan vennénk ma este, hogy a mi bűneink el vannak rendezve. Pál apostol olyan boldog volt, amikor erről a Galata levélben ír, ugye? Azt mondja, az én adós levelem, amely vádol majd, most is, de majd egyszer úgy fog vádolni, hogy megyek a pokolra, az oda van szegezve a Golgota keresztjére. Hát ez az örömhíre a Bibliának, ez az örömhíre az új szövetségnek. Örömhír nem az, hogy te bűnös vagy, hanem az örömhírünk az, hogy az Isten bűnt bocsátó Isten. Hát ennek a fényében látom meg azt, mikor meglátom az én Istenemnek a fenségét és dicsőségét. Mint ahogy Mózes, hogy le kell venni még a sarumat is, hát nem tudok szembesülni vele. Az örömhír nem az, hogy te bűnös vagy, hanem az, hogy van egy bűnbocsátó Isten, aki elengedi a bűnt, és megbocsátja népe maradékának vétkét. Az én adós levelem, az ellenem szóló kézírás, ott van a kereszten. Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Hadd kérdezzem meg, hogy hallottad-e már egyszer életedben ezt, hogy az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Persze tudjuk, hogy Dávidnak volt büntetése, mert meghalt a gyermeke. Azt mondja Isten neki Dávid által, hogy feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más fele barátodnak, és hála te feleségeiddel fényes nappal, és ezt át kell élni Dávidnak. Mert van büntetése annak a bűnnek. Így szoktuk mondani, hogy ha valaki jár egy bűnben, lehet, hogy tönkre megy az egészsége, lehet, hogy attól már új mája nem lesz, ha iszákos volt, és abból szabadul meg, új mája már nem lesz. Egy parázna lehet, hogy écben fog meghalni, de az, hogy nem fogsz meghalni, ez arra vonatkozik, hogy a hívő már, akinek az Isten megbocsátott, nem mehet az ítéletre. Hogy az ítélet napján már nem lesz ellene kézírás. Itt a földön hordozhatjuk. Itt a földön viselhetjük a következményeit, mert ha valaki embertől, akkor mennie kell a börtönbe, attól nem tud, azt nem tudja kivédeni. De ha valaki azt mondja, vétkeztem az Úr ellen. Nem fogadtam meg az ő beszédét, nem a szerint cselekedtem, az azt fogja hallani, hogy az Úr is elvette a te bűnödet. Nem fogsz meghalni. Olyan jó ez a történet, testvérek, mert benne láthatjuk saját magunkat. Igen, ebből élünk. Istennek a bocsánatából, újból felénk hajló kegyelméből, és Jézus Krisztus egyetlen golgotai áldozatáért, haláláért és véréért megkapott bűnbocsánatból. Csak állj oda az Úr elé. Csak úgy legyél, mint Dávid, hogy nem titkoltam el, nincs mit titkolni, nincs mit rejteni, nincs mit megmagyarázni, nincs rám magyarázat. Egyetlen dolgot tehetek, mélyen meghajlok színed előtt, hogy az Isten kiöntse rám az ő kegyelmét, megbocsásson és újból szolgálatába állítson. És akkor milyen az élet? Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk előtted, hogy ahhoz, hogy mi ne menjünk ítéletre, és ne halljunk örök halállal meg, ahhoz neked kellett menni az ítéletre, és neked kellett belehalni. Azért, hogy nekünk életünk lehessen, és bővölködjünk. Bocsásd meg, Urunk, hogy valóban ebben a világban annyira nem látják a bűnt bűnnek, a te beszéded semmibe vételét, az íge semmibe vételét olyan nagy tragédiának. Kérünk, hogy igéddel ébresz holtakat, jöjj oda hozzánk is, és engedd, hogy innen is látszódjon meg a mi újjászületett életünk, hogy a bűnben nem benne maradunk, hanem abból kijövünk. Hogy meglátjuk a mentőövet, és meglátjuk azt, hogy mi vagyunk azok az mentésre szoruló emberek, akik a bűn sarában vesztegeltünk, vagy éltünk, és te pedig kínálod nekünk a kősziklát, hogy azon álljunk. Kérünk azért, hogy tisztítsd meg a te népedet, Urunk. Tisztíts meg bennünket, és elsősorban, akik ismerjük nevedet, és hívd a halálból azokat ki, akik még benne vannak, új életre és neked való szolgálatra. Kérünk, hogy áld meg a mi éjszakánkat, holnapi napunkat, védj körül bennünket a te kegyelmeddel. Amen. Csöndes imádságban vigyük az Úr elé könyörgésünket, testvérek. Az Úr imát együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül a 467. dicséretet keressük meg. A 467. énekünk így kezdődik, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Amen. Áldás békesség.